A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 461. dicséret valamennyi versét énekeljük el. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk János evangéliumának második részéből, a 13-tól 25-ig terjedő versekben.
Közel volt a zsidók húsvétja, és Jézus felment Jeruzsálembe. A templomban ott találta letelepedve az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte valamennyit a templomból az ökrökkel és juhokkal együtt, a pénzváltók pénzét pedig kiszórta, és asztalaikat feldöntötte. A galambárosoknak azt mondta, vigyétek el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát vásárcsarnokká. Akkor eszébe jutott tanítványainak, hogy megvan írva. A te házad iránti féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig kérdőre vonták. Milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed? Jézus így válaszolt nekik. Romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Azt mondták a zsidók. 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő pedig testének templomáról mondta ezt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszükbe jutott, hogy ezt mondta, és hittek az írásoknak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amikor húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, látva a jeleket, amelyeket cselekedett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá arra, hogy valaki is bizonyságot tegyen neki az emberről, hiszen magától is tudta, mi van az emberben. Eddig olvastuk az írott igét, testvéreim, imádkozzunk. Hálával és köszönettel van telve a mi szívünk, egyetlen, igaz és hatalmas Isten, aki teremtetted ezt a világot, aki azóta is bölcsen és tervszerűen irányítod a mindenség történéseit. Köszönjük, hogy mi már így ismerhetünk téged, mert te megváltottál bennünket, mert gyermekeid lehetünk Jézus Krisztus által. Köszönjük ezt a kiváltságos és megkülönböztető kiválasztást is. Köszönjük a lehetőségeket, az alkalmakat és a helyeket, a templomokat, ahol a te igéd szól, még ha nem is a megszokott módon gyűlhetünk mindenütt össze, de a technika segítségével köszönjük, hogy mégis egyek lehetünk, hallhatjuk a te élő igédet. Köszönjük ezeket a lehetőségeket. De kérünk, bocsáss meg, hogy a mi szívünk telve van bűnnel, és ezért nem élünk olyan sokszor ezekkel a lehetőségekkel, azokkal az alkalmakkal, amikor te kívánsz hozzánk szólni. Ahogy olvastuk az igében, hogy te Jeruzsálem templomát is megtisztítottad, kérünk, hogy a mi szívünket is tisztítsd meg most, és naponta is, azért, hogy helye legyen a te igédnek, helye legyen a szent léleknek a mi életünkben is. Köszönjük, hogy te meghallgatod imádságunkat, és tanítani kívánsz bennünket. Arra kérünk, hogy ezzel alkalommal is add nekünk szent lelkedet, hogy tudjunk rád figyelni, add meg az ige szólóját, és minket is, hogy megértsük a te üzenetedet. Így kérjük áldásodat, Urunk. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét János evangéliumának 3. részéből a 16. versből hirdetem nektek. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. az ige hirdetésére készülve a 445. dicséret első versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek, írva található a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ige szakaszban, János evangéliumának 4. részében, a 43-tól 45-ig terjedő versekben. Ezt két fordításból is felolvasom most. Két nap múlva pedig továbbment Galileába, jól lehet maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy a prófétának nincs becsülete a saját hazájában. Amikor megérkezett Galileába, a galileaiak befogadták, mivel látták mindazt, amit Jeruzsálemben az ünnepen tett, mert ők is elmentek az ünnepre. És az új fordításból is felolvasom az igét. Két nap múlva pedig elment onnan Galileába, bár maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy nincs becsülete a prófétának a saját hazájában. Mégis, amikor Galileába érkezett, befogadták őt azok a galileaiak, akik látták mindazt, amit Jeruzsálembe tett az ünnepen, mivel ők is ott voltak. Amen. Kedves testvérek, úgy vélem, hogy mindannyiunkkal előfordult már, hogy valamely helyzetben sikertelenek voltunk, visszautasították segítő szándékunkat, vagy félreértették, félremagyarázták szavainkat, cselekedeteinket. És újra vissza kellett mennünk oda, és újra kellett beszélnünk, vagy tennünk, cselekednünk valamit. Vannak olyanok, akiknek nap mint nap el kell menniük egy nem szeretem munkahelyre. És már gyomorgörcsel ébrednek kora reggel. Valami hasonló élményben volt része Jézusnak is, csak hát ő Isten fiaként nem gyomorgörcsel ébredt, és nem csak az érzelmei motiválták, mint sokszor bennünket. Először néhány előzetes megjegyzést szeretnék tenni az igéhez, aztán bizonyos kötőszavakról beszélni, és végül összefoglalni az üzenetet. Lássuk tehát az előzetes megjegyzéseket. Először is az időrendről. A 4 evangélium egybevetéséből és más történelmi ismereteinkből elég világos az időrend. Keresztelő János Krisztus után 27 második felében lépett fel, és kezdett el prédikálni és keresztelni. Jézus megkereszteltetése és Sátán általi megkísértetése a pusztában Krisztus után 27 év vége felé, vagy 28. év eleje felé történt. Aztán újra visszatért a Jordánhoz, ekkor hívta meg Jánost, Andrást és Simont magához. Ezután következett galileai működése, a kánai mennyegző, Názáretben, a zsinagógában prédikált, ez 28. év eleje felé történhetett, és végül 24. márciusában, húsvétján, felment Jeruzsálembe az ünnepekre, és akkor történt a felolvasott esemény, hogy megtisztította a templomot. Végül május környékén Samárián keresztül újra visszatért Galileába, és közben beszélgetett a kútnál a samáriai asszonnyal. Tehát ennyit az időrendről. Ez az utóbbi, a samáriai asszonnyal való beszélgetése a mai történetnek a közvetlen előzménye. Ebben láthatjuk a samáriai asszony megtérését és a sikár beliek hitre jutását, ugye ezt az igét most nem olvastuk fel, és Jézus, valamint tanítványai A városbeliek kérésére sikárban maradtak 2 napig, és ezért kezdődik azzal a mai ige, hogy 2 nap múlva pedig. 2 nap múlva pedig tovább ment Galileába. Másodjára, így idézőjelbe téve, kötőszavakról szeretnék beszélni. A kötőszavakra nem nagyon szoktunk figyelni, most mégis 3 kötőszó alapján szeretném elmondani Isten üzenetét, a jól lehet, a mégis és a mivel alapján. Az eredeti görög szövegben nem mindegyik szerepel így, de a szöveg értelme pontosan ez. Ezek a kötőszavak fejezik ki, ugyanis legjobban, a lényeget. Lássuk tehát először a jól lehet kifejezést. 2 nap múlva pedig továbbment Galileába, jól lehet, maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy a prófétának nincs becsülete a saját hazájában. Jól lehet. A jól lehet kötőszó egy ellentétet fejez ki, először is a samáriaiak viselkedésével összehasonlítva. Ők ugyanis nyitott szívvel hallgatták, és be is fogadták Jézust, kettős értelemben is. Először is befogadták a városukba, kérték, hogy maradjon náluk, és náluk maradt Jézus és a tanítványok 2 napig. De nem csak városukba fogadták be Jézust, hanem a szívükbe is, mert hitre jutottak. Elmondták az asszonynak, most már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert mi magunk láttuk és hallottuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. De a jól lehet, még inkább a galileaiak viselkedésével szemben Jézus hozzáállásának a másságát fejezi ki, másképpen viselkedett, mint ahogyan azt mi elvárhattuk volna. Názáretben, a zsinagógában, amikor először lépett hallgatóság elé, amikor először hirdette az igét, ennek az ige hirdetésnek a vége az lett, hogy meg akarták ölni őt. És itt hangzott el Jézus tény megállapítása, bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a saját hazájában. Ezt olvassuk Lukács evangéliumában, a názáreti zsinagógában elhangzott beszélgetés vége felé. És erre utal a mai igében a 44. vers, jól lehet maga Jézus tedd bizonyságot arról, hogy a prófétának nincs becsülete a saját hazájában. És jól lehet a saját hazájában, egyszer már így fogadták, sőt meg is akarták ölni, mégis odament újra. Sőt, nem csak Názáret, hanem általában egész Galilea elutasítólag fordult Jézushoz. Nem véletlen, hogy egy másik helyen kárhoztatja a meg nem térő városokat. Jaj neked, Korazin és Bécsajda és Kapernaum, azt hiszed, hogy az égig fogsz emelkedni? A poklokig fogsz alávettetni. Mert ezekben a városokban nem fogadták el Jézus bizonyságtételét, sőt, még csodát sem tudott tenni hitetlenségük miatt. Jól lehet, a saját hazájában nem volt kedves, mint próféta, mégis visszament oda. Mert Jézus cselekedeteit nem a sikeresség és az elfogadottság határozta meg. Nem volt túl optimista az emberek hozzáállását tekintve. A második részben, a templom megtisztításának a történetében is ezeket olvassuk, Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá arra, hogy valaki is bizonyságot tegyen neki az emberről, hiszen magától is tudta, mi van az emberben. Tehát Jézus nem volt túlságosan optimista, de nem volt pesszimista sem. Független volt az emberek véleményétől. Egyes egyedül az Atya véleményétől függött. És kedves testvérek, mi? Mi vajon elmondhatjuk magunkról, hogy nem vagyunk függőek a másik véleményétől? Hogy függetlenek vagyunk a környezetünktől? Hogy nem az elvárások befolyásolnak bennünket? Mindenki által ismert a fiatalok igazodás kényszere. Hogyha valami trendi, valami menő az osztályban, akkor minden fiatal igyekszik úgy viselkedni, igyekszik úgy öltözködni, igyekszik úgy beszélni, igyekszik úgy cselekedni. Mert egy igazodás kényszer van az emberben. Nem vagyunk függetlenek a körülöttünk élők véleményétől. Legyen az jó, vagy legyen az rossz. Jézus független volt. Nem volt sem túl optimista, sem túl pesszimista, reálisan tekintett az emberre, és független volt az emberek véleményétől. Nem hatotta meg az, hogyha sikeresnek minősült az ő tevékenysége, és nem lombozta le azt sem, hogyha sikertelen volt emberi szemmel nézve. A második kötőszó, amiről szeretnék beszélni, az a mégis. Mégis, amikor Galileába érkezett, befogadták őt azok a galileaiak, akik látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett az ünnepen. Mégis voltak olyanok Galileában, akik befogadták őt. És megint el lehet mondani, hogy mindkét értelemben, fizikai értelemben, hiszen Jézusnak nem volt semmi saját tulajdona. Egy helyen el is mondja, hogy a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs fejét hová lehajtania. Názáretben a családjánál lakhatott volna, de inkább nem ott lakott. János evangéliumában olvassuk, hogy a testvérei sem hittek benne. Sőt, ellenségesen viselkedtek vele szemben. Kapernaumban Péter családjánál lakott. Olvassuk is a történetet Máté evangéliumában, és a párhuzamos helyen is, hogy hogyan gyógyította meg Péter anyósát, amikor egyszer beteg lett. Tehát mindig volt olyan hely, ahová pillanatnyilag befogadták, de neki személyesen semmi tulajdona nem volt. Itt, Galileában voltak olyanok, akik befogadták őt fizikai értelemben, de lelki értelemben is igaz volt ez a megállapítás. Voltak, akik befogadták őt a szívükbe, még galileaiak is. Hiszen valamennyi tanítvány galileai volt, az egy Júdást leszámítva. Ő júdeai volt, Keriótbeli, azért az a mellékneve, hogy Iskariótes, ami azt jelenti, hogy Keriót városából való. Kedves testvérek, mi? Mégis befogadjuk őt? Befogadtuk őt először megtérésünkkor? És befogadjuk őt újra és újra, amikor engedelmeskedünk neki? Engedelmes életet élünk? Mert akkor fogadjuk be őt a szívünkbe. A harmadik kötőszó pedig, amiről szeretnék még szólni, a mivel. A negyedik rész 45. versében olvassuk. Amikor megérkezett Galileába, a galileaiak befogadták, mivel látták mindazt, amit Jeruzsálemben az ünnepen tett, mert ők is elmentek az ünnepre. Befogadták, mivel látták, amit Jeruzsálemben tett. Mit láttak ezek a galileaiak Jeruzsálemben? Látták hatalmát. Először is a templom megtisztításában. Gondoljunk bele abba, hogy ezt ő teljesen akadálytalanul elvégezhette. Nem jött a templom őrség, hogy feltartóztassa. Igaz ugyan, hogy a farizeusok szóltak neki, hogy hát, mester, engeded ezt a kiáltozást? Engeded ezt a dicsőítést? Ugye egy párhuzamos helyen olvassuk, hiszen Jézus nem csak szolgálatának a kezdetén tisztította meg a templomot, hanem szolgálatának a végén, virágvasárnap alkalmával is. Tehát akadály nélkül elvégezhette a templom megtisztítását, mert látták rajta, hogy hatalma van. Azt is mondhatnám, hogy imponált nekik. Imponált ezeknek a galileaiaknak, hogy Jézusnak ilyen hatalma van. Ugyanakkor látták Isten iránti hűségét és féltő szeretetét. Amikor fennen hirdette, hogy ne tegyétek az én atyám házát rablók barlangjává. De nem csak a templom megtisztításában látták az ő hatalmát, hanem még sokkal inkább a csodáiban. A második rész 23. versében olvassuk ezt. Amikor húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, látva a jeleket, amelyeket cselekedett. Látták a jeleket, látták a hatalmát, látták a buzgóságát, a féltő szeretetét a mennyei atya dolgai iránt, és hittek benne. De Jézus hatalmában való hit és Jézus csodáiban való hit nem elegendő. A második részben, amikor ezt olvastuk, hogy sokan hittek az ő nevében, látva a jeleket, amelyeket cselekedett, így folytatódik az ige, ezt már olvastam egyszer. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte minnyájukat, és nem szorult rá arra, hogy valaki is bizonyságot tegyen neki az emberről, hiszen magától is tudta, mi van az emberben. Tehát hittek benne, látva hatalmát, látva az Isten dolgai iránti féltő szeretetét, látva a csodáit, a jeleket, hittek benne, de ez nem elegendő. Nem elegendő, szükséges, de nem elégséges. Mi vajon meglátjuk életünk eseményeiben Jézus cselekedeteit? A gondviselést? Az ő hatalmát? Ez nagyon jó dolog, erre szükség van, de ez nem elegendő. És végül hadd mondjam el summázatként az üzenetet. Először is nem függni a véleményektől, a trendtől, a divattól, nem törekedni állandóan és minden áron a sikerre, mert az egyedüli fokmérője a cselekedeteinknek Isten akarata. Az, hogy mit gondolunk, mit szólunk, mit cselekszünk. Nem szabad, hogy bármi más befolyásoljon bennünket, mint Isten akarata. Nagyon sok lelkésznek az az alapvető problémája, hogy a szolgálatát mi határozza meg. Először is nagyon sokszor meghatározza a saját elképzelése, hogy hogyan kell szolgálni. Erről van valamilyen képe, valamilyen elképzelése, és azt szerint szolgál. Aztán meghatározzák a szolgálatának az alapjait az elvárások, hogy mit várnak el tőle. Ezért vannak olyan lelkészek, akik mindig a hallgatóság szája íze szerint beszélnek. Soha nem beszélnek bűnről, csak mindig Isten szeretetéről. Soha nem beszélnek kemény dolgokról, hanem mindig csak úgy azokról, amelyek simogatják az emberek lelki világát. Aztán vannak olyanok, akiket a szükséglet határoz meg, amikor látják maguk körül azt a sok-sok szükséget, akkor ez határozza meg a szolgálatukat. De hát szükséglet, az annyi van, hogy Dunát lehet vele rekeszteni. Jézus is azt mondja tanítványainak, hogy szegények mindig lesznek veletek. De ez az asszony most a temetésemre kente meg a testemet. Ugye amikor Mária a 300 dénár értékű nárdus olajat ráöntötte Jézus testére. Igen, el lehetett volna adni, és szét lehetett volna osztani a szegények között ezt az összeget. De szegények mindig lesznek veletek, most pedig ez volt a fontosabb. Nem szabad, és itt most már nem csak a lelkészekről van szó, hanem mindenkiről. Nem szabad, hogy a dolgainkat, a saját elképzeléseink, az elvárások és a szükségletek határozzák meg, hanem egyedül Isten akarata. Egyébként erről Chambers ír bővebben a Krisztus mindenek felett című áhítatos könyvében. A második üzenet, amit summázatként elmondok, hogy állapotunk ellenére mégis fogadjuk be Jézust. Jól lehet, mi eredetileg az ellenségei voltunk, úgy, ahogyan a római levélben olvassuk, mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, mennyivel inkább megtartottunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Tehát, amikor ellenségei voltunk, akkor békéltetett meg bennünket Jézus az Istennel. Tehát eredetileg ellenségei vagyunk, és állapotunk ellenére mégis ott van a felszólítás, hogy fogadjuk be Jézust. Isten végzi el ezt a szívünkben, és mégis a mi dolgunk a megtérés és a Jézushoz fordulás. És végül harmadjára a summázatban hadd mondjam el üzenetként azt is, hogy ne azokat a dolgokat fogadjuk el, amelyek imponálnak nekünk. És ne csak csodahitünk legyen. Olyan sokan vannak templomba járó emberek között is, akiket valamilyen Isten élmény megérintett. Akik valamit átéltek, egy csodálatos megmenekülést, egy csodálatos gyógyulást, de hogyha csak ezért hiszünk Jézusban, és ha csak úgy hiszünk Istenben, mint teremtőnkben és gondviselőnkben, az nem elég az üdvösséghez. Nem elegendő a csodahit, mint ahogyan ezekben a történetekben is olvassuk, hogy Jézus nem bízta rájuk magát, mert tudta, hogy mi lakik az emberben. Tudta, hogy a csodahit csak odáig tart, amíg valami baj nem jön. Egy olyan baj, amiből nincsen megoldás. És hát minden ember életében van ilyen baj. Ha más nem, hát az, hogy meg kell halnunk. Nem elegendő a csodahit, hanem Jézus Krisztusban személyes hitre kell jutni, mert ő a Golgotai kereszten meghalt a mi bűneink miatt. Meghalt azért, hogy bennünket a bűn rabságából, az Istentől való távolság állapotából kimentsen és helyreállítson, hogy megbékéltessen Istennel, ahogyan olvastuk. Nem függni a véleményektől, a trendtől, a divattól. Állapotunk ellenére mégis fogadjuk be Jézust, de ne csupán azért, mert imponál nekünk, vagy ne csupán azért, mert csodahitünk van, hanem legyen élő hitünk, újjászületett, megtért életünk. Amen. Az ige hirdetésére válaszképpen ráfelelő énekként a 445. dicséret 5. versét énekeljük. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hadd adjunk neked hálát, hogy Jézus, jól lehet, mi születésünktől fogva az ellenségei vagyunk, mégsem úgy bánik velünk, mint ellenségeivel, hanem úgy, mint megváltásra szorulókkal. És köszönjük, Urunk, hogy mégis befogadhatjuk őt, mert te, Úr Jézus, munkálkodsz a szívünkben szent lelked által, mert te előkészíted a terepet, előkészíted szívünket, lelkünket a te befogadásodra. Köszönjük, Urunk, hogy mégis van lehetőség újjászületésre és megtérésre, de ez egyedül csak a te kegyelmedből lehet. Ezt a kegyelmet köszönjük neked. És nagyon kérünk, hogy egész életünkben hadd éljünk úgy, ahogyan az kedves neked, engedelmes, benned bízó életet. Hogy ne a körülmények, ne a szükségletek, ne az elvárások, ne a saját gondolataink irányítsanak bennünket, hanem egyedül te. Adj ilyen értelmű bölcsességet életünkbe. Add, hogy mindenben neked akarjunk engedelmeskedni. Kérünk, hogy vigyázz gyülekezetünkre. Különösen most hadd kérjünk azért a családért, amelyik az elmúlt héten ravatal mellett állt meg, hogy te adj igazi vigasztalást, te adj a gyászból kimenekedést olyan értelemben, hogy élő hitre jussanak, és beléd vetett bizalomra jussanak el. Kérünk a betegekért, a nyomorúságban lévőkért, különösképpen is könyörgünk egy 2 éves kislányért, aki élet és halál között van. Könyörülj rajta. Ajándékozz meg őt az élettel. És kérünk, Urunk, hogy azt a sok bajt és nyomorúságot látva magunk körül, vagy talán még magunkban is, soha ne veszítsük el a beléd vetett hitünket, hogy ne a csoda hit jellemezzen bennünket, amely csak addig tart, amíg csodákat látunk, hanem értsük meg, hogy te mindent a te gyermekeid javára teszel, és így fogadjuk el a jót és a rosszat egyaránt. És kérünk, Urunk, hogy hallgasd meg a magunkban csöndben elmondott imádságokat is kegyelmesen. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Befejezésül az áldás kérése előtt 512. dicséretünk első 3 versét énekeljük. Most pedig fogadjátok az áldást. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Áldás, békesség.